16. fejezet. Az orani régi vár a tengerpartról kiszögellő földnyelven épült alig néhány száz éve, és a turisták szerint csodás kilátás nyílik a tengerre. A vár különböző beomlott teraszai alatt van a Sultana Corridor. Abuben Masnir Mór fővezér itt őriztette láncon egy hűtlen kegyencnőjét, hogy a merőben radikális eljárással óvja a kísértéstől. Sikerült-e megóvni a kegyencnő hűségét, vagy sem? Ki tudhatná ma már. Sötét korok és hűtlen asszonyok titkait még eddig senkinek sem sikerült pontosan tisztázni. Annyi bizonyos, hogy ezt a földszinti helységet nem szívesen látogatják a turisták, mert csak benne a denevér, a pók, a százlábú, és ártalmatlan siklók is megfordulnak itt olykor. Ezt a helyet szemelte ki Gorcsev, mint olyant, ahol ruhát cserélhet Vanek úrral, akinek a várban adott találkát. Ne haragudjék, uram, a késésért, mentegetőzött Gorcsev, amikor kezet fogott. Rajtam kívülálló okok miatt történt, és úgy hiszem megfizettem érte.
Azt hitte, hogy az ilyesmit megfizetheti pénzzel.
Hát, kérem, ismerte be Gorcsev, én azt hittem.
Vanek úr búsan bólintott, önnek igaza volt.
Most felveszem a ruháját, és bemegyek a századához. Magát nem üldözhetik, mert civil. Engem nem küldhetnek el, csak kérdőre vonhatnak távolmaradásomért.
Ezek ott nagyon érdekes dolgokat tudnak, arra figyelmeztetem, mondta búsan, és kirakta a zsebeit.
Van egy tánctanár, aki állandóan a művészekről beszél, de hasznos is néha, mert jól ismeri a fontosabb állatneveket. A káplárnak kifogása van a galaci révkapitány felesége ellen, és az őrmester megöli, ha nem nevezi a kabóca nevű állatok királyának. Nagyjából ezek a fontosabb tudnivalók. Ja, esetleg lesz ott egy Mehár nevű indiai torra tanár, aki meteorológiai okokból kifolyólag megveri időnként önt. Ehhez ön idővel hozzászokik. Közben levette a ruháit, és Gorcsev beöltözött katonának. A nadrágot hónaljáig húzhatta, és a zubbony felöltőszerűen csüngött és lebegett rajta. De ez nem fontos. Viszont Vanek úr rosszabbul járt. Gorcsev vászonnadrágját úgy, ahogy fel akarta erőszakolni, mire az szétrepett, de teljesen. Két darabra. Maga itt megvár, intézkedett nyomban Gorcsev, amíg az első ócskástól egy ruhát hozok. Vanek úr aggódva körülnézett.
Kínos heteim lesznek, amíg majd úgy adódik, hogy ismét felkeres.
Ne tréfáljon! Csak nem képzel ilyesmit rólam, egy perc múlva itt vagyok, ne aggódjék! Mondta Gorcsev, és elment. Egy perc múlva Vanek úr igazán nem aggódott, de úgy két és fél óra elteltével már nyugtalan érzés fogta el. És amikor lassan bealkonyodott, elhatározta, hogy érintkezést keres a külvilággal. Kilépett az ajtón, hogy incsen. Az egyetlen felső ruha Vanek úr közelében a kabát volt. Azzal intett. Egy norvég balneológus nő életének delén, de már a közeli alkony sejtető arcvonásokkal, kodakjával éppen arra jött, és nyomban elájult. Két napig napszúrás ellen kezelték, mert képtelen volt elmondani, hogy mi a baja. Később egy arra járó leányával házi növendékcsoport énektanára a fentiekkel egyező előzmények után eltörte rajta az esernyőjét. Vanek úr ekkor megtörten, kimerülten visszaült a kőpadra, és olyan volt, mint egy búskomor szultána, aki a fogságban hízásnak indult, és elvirágzott bánatában, mert a féltékeny szultán lenyiratta a haját, de a bajuszhoz nem engedett nyúlni. Már beletörődött volna abba, hogy itt marad ezentúl, amíg Gorcsev visszatér valaha, és nyers siklóhússal fog táplálkozni, amikor az énektanár feljelentése alapján eljött érte az őrjárat. Miközben egy lópokrózba becsavarva, mezit láb, de megvasalva bandukolt a kísérőivel, emlékezett egy őrült festőnek a Tettenért remete című vásznára. Arra gondolt, hogy semmi értelme az őszinte vallomásnak. Ha elárulja Gorcsevet, akkor ezután pénzt sem kap a szenvedéseiért, meg ki tudja, hogy elhiszi ki a történteket.
Most már mindegy.
A börtönbe érve megpillantotta Mehárt, aki éppen sűrű arcborulásokkal foglalkozott. Csendben leült a sarokba, és amikor a török megfordult egy másodpercre, Vanek úr szerény mosolyjal mondta.
Ráér a veréssel, ha befejezte. Nekem nem sürgős, csak csinálja tovább, őrült úr.
Mi történt Gorcsevvel? Miért feledkezett meg hányatott életű titkáráról? A kilátás miatt. Ha az orani régi vár terasza előtt nem olyan tág panorámával kínálja Tarka kikötői látványát az öböl, akkor a titkár nem okoz rajtaütésszerűen idegösszeomlást a svéd balneológus nőnél, és az énektanárnak továbbra is megmarad jókarban az esernyője. Ezen felül másképpen végződik néhány becsületes és bestelen ember törekvése. Fordítva alakul Abbe Padán király és a portugál dizár trónviszája, továbbá megváltozik az ifiriz nép történelme. Mert Gorcsev lekönyökölt egy percre a teraszon, és nyomban megállapította, hogy a vár alatt nyúlik az a kőgát, ahol a republik és közvetlen közelében a gyanús cába vesztegel. És egyszer csak látja, hogy a republik melletti gáton ott van a mester. Megismeri a széles válláról, ősz fejéről, azután a púpos halacska, és az a csámpás Drugics, az ott privátelek. Egy tányérsapkás hivatalos egyén is velük van, és valami fuvarlevelet nézeget, amit a mestertől kapott. Gorcsev izgatottan figyelt. Rövidesen megindult az egyik daru. A republik felett leereszti a láncát. Várakozás. Nem sokára a hajó mélyéről a magasba emel valamit. Egy ponyvával védett autó. Látszik a négy kereke. Az óceán felül egy kötfal közeleg. Az autó libegve halad a lánccal. Gorcsev nem érti, csak érzi, hogy mi van itt, és vadul dobog a szíve. Ez a 14 karátos autó, ez a 14 karátos autó, kiáltja belülről egy hang, pedig nem lehet az, hiszen a vízbe zuhant. Nem, itt valami történt. Roham. Közben elhomályosul a nap, begördült a nyílt tenger felől a köd roppant tankja, és átvonul az utcákon, házakon, embereken. Szegény Vanek úr, mi lesz vele? Rajta később is segíthet. Az autó ügye pillanatokon múlik. Gorcsev leér. Messziről látja, hogy a banditák jönnek a partra, végig a mólón. Egy raktár épület kapujából figyeli őket. Homályos fények rezeknek a síkos, feketén csillogó aszfalton, és a pokol katlanjának fullasztó gőze ül mindenen. Munkások kiáltoznak, csikorgás, és a daru folyamatos zörgéssel görgeti le a láncot. Partra helyezték az autót. Drugics eltávolítja a ponyvát, Gafirón a kormányhoz ül és bejáratja a motort. Gorcsevnek a motor ütemére lüktetett a torka. Most egy közelgő taxi fénycsúvája növekszik a ködben. Oda világít a karosszériára, és az orosz önkéntelenül felkiált. Egy kéken zománcozott, hatalmas Alfa Romeo elindul, és magasra fröcsköli a sarat. A 14 karátos autó volt. Gafirón, ahogy a mester meghagyta, az imperiál előtt beült az Alfa Romeo-ba és a körmeit ápolta. Fél óráig itt kell ülnie. Akkor indulás. Leterpesztett ujjait lakkozza elmerülten és halkan fütyül. A versenyző nagy gonddal festi a körmeit. Precíz, többféle síkból adódó hatásokat figyelve főműve előtt az utolsó ecsetvonások közben. Az utolsó ecsetvonás után gyorsan egymás felé rázogatta a kezét, mint a tapsolna, de meggondolná, mielőtt összeér a két kéz. Valaki kinyitja a kocsi ajtaját. Egy fiatal katona állott feszes tartásban, de teljesen fesztelen bő egyenruhában. Ön Gafirón autóversenyző?
Igen.
Szíveskedjék velem jönni.
Hová?
A város parancsnokságra.
Miért?
Az ön kocsija ez a kéken zománcozott Alfa Romeo?
Nem, ez egy úré, aki
szíveskedjék velem jönni. Lehet, hogy csak egyszerű formaságról van szó. Gyalog megyünk. A kocsi itt marad. A versenyző halott fehéren követi Gorcsevet.
Sejthette volna, hogy ez nem tiszta ügy.
Komor épület elérnek, a katona kinyit egy kis kaput, és Gafirón belép. Függöny választja el a folyosó további részétől. Itt várjon, amíg szólok az őrnagy úrnak. és átmegy a függönnyíláson. Gafinon vár.
Vár. 20 perc elmúlik.
Végül kijön egy múlt századbeli alabárdos pápai testőr, és meghökken a versenyzőtől.
Kit keres?
Az őrnagyot.
Miféle őrnagyot? Ez itt az Oráni Klasszikus Színház művész bejárata. Hé! Gafiron kiroha, mint az őrült, és mindenkinek nekiütközik közben, de csak fut.
Késő.
A hotel előtt a mester szinte toporzékol. Ott van a kacsaorrú kapitány, meg a többi elhanyagult külsejű alak. Csak az autó nincs ott. Gorcsev közben megelőzte a mestert. Taxin visszatért a szállóhoz, egyszerűen beül a kormány mellé, begyújt, és elindul az autóval kísértetés útjára. A sarkon feldönt egy újságbódét, de fél óra múlva megáll Labó villája előtt.
Mi történt?
Kérdezte Rézláb, amikor privátelekértők jött a 3 Főkukac nevű étteremhez, hogy együtt menjenek a főtérre, ahol a mestert kell várni.
Ez a Gorcsev, felelte fogcsikorgatva, hogy gebedne meg, ellopta az autót, bolondá tette azt a versenyzőt.
Az úgyis bolond volt, állapítja meg a hallgatag Drugics, aki csak egészen kivételes tévedések indítottak arra, hogy beszéljen.
Most már legalább elmondhatod, hogy mi volt ez a história az autóval, ami hol a vízbe esik, hol ellopják.
Genovában feladott a mester a Republikra egy ugyanolyan kocsit, mint ez a bizonyos 14 karátos, magyarázta privátelek. Gafiron versenyző kocsijának mondták, és ponyvával volt bevonva. A fenékben odaállították ennek a Labónak az autója mellé. A hajóraktárnak a zsebünkben volt. Kirakodás előtt a mi autón ponyváját ügyesen Labó Alfa Romeo-jára tette át a raktárnak. Az egymás melletti két autó közül természetesen a ponyva nélküli kék Alfa Romeo-t hitték Labó kocsijának.
Pedig az a miénk volt. És Labó 14 karátos autója ott állt mellette ponyvával lefedve. Amikor leszakadt a kocsi, persze azt hitték, hogy az az övéké.
Honnan tudták, hogy leszakad majd a darulátsz?
Az volt a legegyszerűbb.
A kicserélt kocsi ülése alá raktárnak 500 kiló súlyt helyezett el, amíg a hajó útban volt. Éppen 300-zal több volt, mint amit a csiga lánca az autóval együtt elbír. Persze, alig, hogy emelte, leszakadt.
Hú, remek terv volt. És erre egy ilyen szélhámos. Hihetetlen ez a Gorcsev!
Kiáltotta Rézláb. Közben kiértek a vár előtti dísztérre. Oránban, ha az ember ösztönösen jár, biztos, hogy erre hozza a lába. A köd valamelyest felszívódott, és az eső is elállt. Drugics, mint általában a zárkózott, nem barátkozó emberek, ínyenc volt, mert az étkezés magányos öröme megfelelt természetének.
Hol lehet ez a Csernoveckölyök?
Kérdezte a halacska.
Csak nem veszett meg újra a légióval.
Ebben a pillanatban egy óriási autó állt meg mellettük. Valami bútorszállító, vagy ilyesmi lehetett.
Figyeljetek, mondta a mester. Magyarázatra nincs idő. Egy óra múlva indulunk ezzel a kocsival, csak Lingeströmet várjuk.
Szállítványozással fogunk pénzt keresni. Fogd be a szád!
A 14 karátos autó miénk lesz. Ez a kocsi többet ér az előző ternél. És benne lesz Gorcsev is rövidesen.
Arra esküszöm.
De mi ez a kocsi?
Majd megtudod. Most még egy autó kell, mert megérkezett Lingeström a Mesztitzel és Partineffel.
Itt várjatok!
És már is leugrott a hatalmas fedett autóról, beszállt egy arra haladó taxiba, és elrobogott.
Te érted?
Kérdezte Rézláb.
Rá kell bízni,
dünnyögte privátelek.
Nagy esze van neki. Azt meg kell adni.
Drugics a hatalmas ananászt szagolgatta.
Miféle autó lehet ez?
Bámészkodott a púpos halacska. De mielőtt rátérhettek volna erre a kérdésre, Rézláb nagyot kiáltott.
Megvan! Nézd a marhát!
Gorcsev visszafelé Labó villája elől sietett a várba, rendkívül nyugtalanul a lehetőségek miatt, amelyek Vanekóral kapcsolatban számításba jöhetnek, ha magára marad egy középkori várkamrájában.
És egyszer csak ott állt mellette privátelek, Rézláb, a púpos halacska és a hallgatag Drugics egy ananászt szagolgatva. Körülfogták.
Hé, Csernovec, hát ez miféle dolog?
Gorcsev rémülten hátralépett. Szent Isten, ezek most feltartják, és Vonek úr mélységes neglizsében ül a rabszultán a cellájában.
Megbalondultál, te taknyos!
Hagyjanak engem, én...
Most el volt számva rá, hogy Vonek úr érdekében üt. Ám a hallgatag Drugics elvette orra alól az ananászt, és minden további vita helyett fejbe csapta Gorcsebet a nemes gyümölcsel, hogy az ifjú elvesztette az eszméletét. Amikor magához tért, egy hatalmas teherautóban hanyat feküdt, teljes sebességgel robogtak, és valaki az arcába tüsszentett. Arra fordult, bágyattan és csodálkozva, hát látta, hogy egy nyájas oroszlán hunyorog rá közelről. Ez még nem ijesztette volna meg Gorcsevet, de vak rémület járta át, amikor megpillantotta az oroszlán ketrecen egy táblát fityegni, mint valami névjegyet, és ez állt rajta nyomtatott betűkkel. Vendriner Alabár artista és ragadozó, az oroszlánt etetni, a ketrecbe nyúlni, vagy a fenevadat bármi módon ijeszgetni, szigorúan tilos. Lehunyta a szemét, mert szeretett volna felébredni. Azonban a Vendriner Aladár nevű fenevad ismét az arcába tüsszögött, hogy kénytelen volt felülni. De ez csak egy pillanatig tartott, mert amit most látott, attól hanyatt esett, mintha Drugics régi szokása szerint könnyedén fejbe csapta volna valamivel. Van-e kúr a szultán a cellájában eltöltött rövid tartózkodást megúszta haditörvényszék nélkül, de igen sokat volt bezárva ez ügyből, és még más félreértésekből kifolyóan. Restanciája annyira bővült, hogy így szólt egy napon. Ha létezik ilyesmiben jogutódlás, akkor a dédunokáimnak is lesz mit ülni helyettem. Van-e kúr, mint általában a nagyon rendes formaságokat tisztelő kispolgár, életének sablonjai nélkül, megváltozott körülmények között, züllöttebb, piszkosabb és toprongyosabb lett, mint akár a félszemű Mehár nevű török, aki azóta többször is megverte az időjárásra vonatkozó kijelentése miatt, de ezt már Vanek úr megszokta, mint annyi sok mást, amiről nem értette, hogy miért tartozik a gyarmati hadsereg napirendjéhez. Különben Mehár is állandóan büntetést kapott, mert szeretett inni, és csak akkor hagyta abba, ha elájult. Jelenleg is együtt raboskodtak, és Vanek úr aludni készült a piszkos férges kőpadlón. Vacsora után Mehár megverte, és most nyugovóra tértek. De váratlanul Vürfli úr érkezett látogatóba.
Ma éjjel jó dolga lesz, suttogta az ajtóból. Beszéltem az ezredes legényével, úgy hiszem, hogy segítettem magán.
Nézze, Baland úr, felelte elkeseredetten. Úgyis annyi bajom van. Minek segít maga rajtam?
De a titokzatos tánctanár szó nélkül távozott, és Vanek úr egy hosszú sóhajjal lehúnyt a fáradt, forró szemhéjait.
Istenem, mennyi szenvedés!
De egy óra múlva felverték álmából, az őrparancsnok volt.
Keljen fel! Az ezredes elé megy!
De... kérem, mentegetődzött ilyetten, hát mit követtem el álmomban? Én igyekeztem feszes tartásban feküdni, és igen szerényen aludtam.
Hiába volt minden, menni kellett. Az ezredes magánlakására vezették, ahol vendégek voltak aznap. Ott vált az úri társasággal szemben, kissé ilyetten és pislogva a lámpák fényétől.
A ma estére egy ügyes katonára lenne szükségem. A legényemnek azt mondta valaki, hogy maga a mi emberünk, szólt vidáman az ezredes, és Vanek úr hátán végig szaladt a hideg.
Kérem, hebegte, én igazán, hát nagyon örülök.
Na hát, barátom, mondta az ezredes, akkor rendben van. Maga most muzsikálja nekünk.
Vanek úr ijettében megtántorodott, mint akit mellbe csaptak.
Hallottam, hogy maga művész ember. Ha nem tudná közlegény, magam is művész vagyok. Költő.
Gratulálok, hebegte Vanek úr, és tétován állt.
Nos, akar valamit mondani?
Kérem, engem annyira megviselt a fegyház és egy török svéd torrász, hogy nem tudnám felvenni a vonót.
Hát hegedül is?
Vanek úr arcán könnyek folytak. Sűrű, keserű könnyek.
És így szól. Igen, én mindenfélét tudok. Hegedülni, festeni, állatneveket. Én nagyon sokoldalú katona vagyok.
A társaság?
Döbbenten nézte az okogó férfit.
Egy ősz katonatiszt nem restelte, és sajátkezőleg széket tolt a sokat szenvedett, megrendítően ápolatlan, síró harcos mellé.
Üljön le, barátom, csak üljön le nyugodtan.
Az ezredes intett a szemével, és a legénye ennivalót tálalta megtört ember elé. Egy megtört emberhez viszonyítva Vanek úr igen jó étvágya levett. A társaság, csupa régi gyarmati ember, annyi afrikai tragédia szemtanúja, csendben, komoran nézte a titokzatos légionistát. Laura de Pirelli, az Oráni Operaház olasz származású énekművésznője, egy hosszas, szomorú, de igen meleg pillantást vetett Vanek úrra. A művésznő kisé telt idomú volt, és mint nagy általánosságban a hízásra hajlamos hölgyek, vonzódott a romantikához.
Mondja, barátom,
szólt az érdekes, drámai katonához, aki szenvedő arckifejezéssel ette a rossz bifet.
Mi az, amit leginkább nélkülözít?
Egy kis mustár, vagy egy kovászos uborka,
sóhajtotta bánatosan, és az egész arca mosolygott, amikor megkapta.
Hogy hívják magát? Kérdezte az ezredes.
Van egy igazi nevem, és van egy álnevem, de egyiket sem tudom pontosan.
Az őrnagy felütött egy könyvet az asztalon, és a kabátjára felvart jelzés alapján megállapította a nevet.
Maga Gorcse Viván.
Egy hosszú szőke kapitány most felemelkedett valahonnan a háttérből.
Gorcse Viván? Szent Isten! Ön Nizzában érintkezésben volt?
Vanek úr keserűen bólintott.
Úgy van. Én Nizzában érintkezésben voltam. Ezt eltalálta a törzsorvos úr.
Pierre Busié, mert ő volt a kapitány, egészen eléje lépett, megnézte, és újra azt mondta.
Uram, atyám, Gorcsev!
Vanek úr sóhajtott. Tisztában volt vele, hogy a kapitány gondozatlan külseje rendíti meg ennyire.
Menjen egy pillanatra az előszobába?
Vanek úr kiment az előszobába, és egy tiszti kabátnak dőlve mélyen elaludt ültében. A kabát tulajdonosa másnap a lakását, minden hozzátartozóját és önmagát is rémülten fertőtlenítette, de hónapokig eltartott, amíg teljesen kiküszöbölte környezetéből Vanek úr rövid, jóízű álmának szapora következményeit. A kapitány közben azt mondta halkan odabent a szobában. Uraim, ez az ember Gorcse Viván, akire Döbertin tábornok nagyon meleg szavakban hívta fel a figyelmet.
Valamennyien tudják, hogy kicsoda Gusztáv Labó. Ez a Gorcsev Labó leányának a vőlegénye. A leány titokban írt nekem. Érthetetlen, hogy a tábornok tekintélye dacára ilyen helyzetbe került ez a szerencsétlen, könnyelmű úri fiú.
Legfőbb ideje, mondta végül a kapitány, hogy ez a verdélyi őrmester ne veszélyeztesse a gyarmati hadsereg jó hírét alantas brutalitásaival. Éjfél felé Vanek urat felkeltette a fegyőr.
Fáradjon vissza, kérem, a fogdába.
Vanek úr, távol mindattól, amit életében megszokott, és közel a tébolyhoz, nem vette észre az őr különös hangváltozását, és csendben követte a sötét udvaron keresztül.
Nagy vizsgálat folyt, amíg aludt. Kihallgatták a tiszturakat, az őrmestert és a káplárt. Nagyon szitták őket maga miatt.
Talán elfelejtettek engem agyonlövetni?
Sőt! De hiszem, majd meglátja.
Bíztatta az őr, és kinyitotta a cella ajtót.
Sajnos nem tudtuk előbb magáról, hogy kicsoda.
És most már tudja, ki vagyok?
De mennyire tudom?
Megkérhetem, hogy mondja meg nekem is. Azt hiszem, hogy nem árt, ha szintén tudom.
Jó, mondta az őr rejtélyesen. Egy napon majd kiderül az igazság, eljön a tábornok, és maga újra az lesz, aki volt. Hú, én is attól félek,
motyogta csüggetten Vanek úr, és belépett a cellába.
Álmában
egy operaházi előadást vezényelt két ecsettel a kezében. A színpadon Laura de Pirelli énekelt, és egy hosszú rúddal félszemű török csirkefogókat idomított bravúrosan. Ekkor a sötét nézőtére megjelent egy tábornok, és harsány hangon bejelentette, hogy senki se hagyja el a helységet, amíg a rendőrség jön, mert a szünetben valaki elvesztette egy nagyon értékes gorcsevet. Vanek húr erre futni kezdett, de hát mehára nyomában volt, egy-egy élesre töltött kabócával, és az élen, mint valami megdühödött fúria, a galaci révkapitány felesége rohant, aki különben is felbojtó volt az ügyben. Segítség, kiáltotta Vanek úr, mert jól tudta, hogy hegedülnie kell, ha elfogják, de ekkor kitettek eléje egy lábat, hogy nagyot zuhant. Természetesen Würfli úr tette ezt, aki egyben roppant sajnálkozással exkuzálta magát, miközben Vanek urat gyorsan darabokra tépték üldözői.
Ne vegye rossz téven, Tintoretto úr, de ön azt állította, hogy kőfaragó és balettáncos.
Rettenetesen ordított, és felébredt, mielőtt megfulladt volna. Csak hosszas küszködés árá jutott levegőhöz, mert mint utóbb kiderült, Mehár, a félszemű óriás, igen mélyen aludt, és az éjszaka egy részét Vanek úr arcán töltötte.